Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Rudolf Péter színművészt. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mostani beszélgetésre készülve cikkeket, interjúkat böngésztem az interneten, és első körben a legtöbb írás érdekes módon, számomra meglepő módon az 50. születésnapjához kapcsolódott. Ez pusztán az internetes keresőprogram sajátja, vagy véletlenje lehet, vagy ön is úgy tekint erre a születésnapra, hogy ez azért mérföldkő vagy vízválasztó? Jó lehet, ugye fél évvel ezelőtt volt.
Meglehetősen diszkréten kezeltem volna én egyébként az 50-et. Nem is annyira szűk, szerencsére nem szűk baráti körben tartottam. Tagadhatóan olyan kerek évszám, én különben ezeket olyan nagyon nagy erővel nem értem meg, nem foglalkoztatott.
Csak ilyenkor, ha nem is az ember önszántából, de mondjuk okvetetlenkedő sajtómunkások ösztönzésére az ember, ilyenkor gondolom óhatatlanul egyfajta mérleget kell, hogy készítsen.
Így van, de itt most azt oda akartam kívánni, most magam is belekeveredtem ebbe, hogy átgondoljam. Nagyon váratlanul ért, ez nyilván ostobán hangzik, mert az ember sejti, hogy 49 után az 50-es jön, de valahogy maga ez az állapot, amikor visszaemlékszik az ember, hogy 10-20 éves korában hogy gondolt egy ilyen férfiúra, mit gondolt róla, akkor nem ezt láttam magam előtt. Tehát én nem volt idő, nem vettem észre, hogy ennyi idős lettem. Tényleg, tehát annyira pörgött, úgy látszik az életem, hogy nem volt módom észrevenni, és most egy pillanatra meg kellett állnom, és tényleg végig gondoltam, valamiféle számvetést kellett csináljak, azért is kellett csináljak, ráadásul, mert ugye elég sok olyan tragédia ért engem az elmúlt időszakban, nem a szűk családi körömben, hanem úgy mentek el barátok olyan váratlansággal, hogy már akkor át kell gondolja az ember, hogy mi mennyit ér, rá kényszerült, hogy átgondolja, hirtelen egyszer csak.
Ez azt is jelenti azért egyúttal, hogy a pálya egyes állomásait is mérlegre tette, tehát úgy bekerült valami a mérleg egyik serpenyőjébe, és valami a mérleg másik serpenyőjébe? Rossz és jó dolgok?
Én azt régóta tudom, hogy mit nem csináltam úgy, vagy csinálok úgy, ahogy kellett volna, vagy amit talán a képességeimből akár futotta is volna, de az akaraterőmből nem. Tehát ezt elég tisztán látom, hogy ki vagyok. Az egy érdekes kérdés, az mindig is foglalkoztatott, hogy az ember mekkorát változhat. És ahhoz kell valami külső erő, valami kataklizma, ugye általában akkor szoktunk reagálni, vagy az emberi agy képes-e arra, hogy saját magára rálátva egy-egy helyzetben egyszer csak másként döntsön tapasztalati úton, miközben zsigereiből esetleg nem úgy döntene. Tehát nem tudom elfogadni magyarul a saját hibáimat, és azon gondolkodom, hogy van-e remény arra, hogy én ezeken változtassak. Az idő azt mutatja, hogy semmi. Találtam véletlenül költözésnél mindenféle noteszokat most, és ugyanazokat a mondatokat írtam le, tulajdonképpen ezek is felbuzdulások voltak, ezek a naplóírások, de gyakorlatilag 15, 25, 30 évvel ezelőtt én pontosan ugyanazokat a mondatokat írtam, ugyanaz a kereső ember voltam.
Ha így visszatekintünk a pálya állomásaira, azt mondta egy interjúban, hogy még mindig szinte meghatódik, hogyha valaki felhívja, megkeresi egy szerepajánlattal. Ezen én nagyon meglepődtem, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem is nagyon mond nemet ezekre a megkeresésekre?
Mondok most már nemet. Tehát ez például az egyik fontos
korábban változás. Azért kevésbé mondott nemet?
Tényleg nagyon sokáig volt, mert nem lehet, hogy pedagógus szülők gyereke vagyok, ez van egy ilyen folyamat, hogy csodálatos előnyei vannak. A hátránya talán ez a megfelelni akarás, folyamatos megfelelni akarás, de ez lehet, hogy nem az én drága szüleimnek a gondja, hanem én magam egy olyan alkat vagyok, voltam és ország leszek, aki állandóan kérdőjeleket bígyezt önmaga mellé, miközben lehet, hogy társaságban egy magabiztos, céltudatos fickónak tűnök.
És akkor egy-egy ilyen megkeresés, vagy egy-egy szerepajánlat, ez mindig egyfajta megerősítést is
pontosan
jelentett.
Pontosan, kihagytam egy lépcsőfokot, pedig a válasz logikus volt, csak kihagytam azt a lépcsőt. Valóban, tehát hogy azt jelenti, hogy az ember bizonytalan magában, a minden megkeresés gyakorlatilag erősíti, kell és szükség van rá. De ezen azért túl vagyok. Tehát ez a riport, lehet, hogy most mondtam, nem tudom mikor mondtam, lehet, hogy visszaidéztem a múltból dolgokat, azért ez az állapot jelenleg nem jellemez már.
Tehát akkor szelektál, most már jobban szelektál a feladatok és a megkeresések között. Azt gondolnánk így laikusként, hogy egy népszerű keresett színművészhez szinte csak az ügynökén vagy az ügynökségen keresztül visz az út, sőt talán az ügynök válogat a felkérések vagy a megkeresések között, legalábbis ugye amerikai sztárvilágban ez mindenképpen így van, és én hallottam, hogy már Magyarországon is szerveződtek ilyesfajta színészügynökségek, és nagyon sok vezető színésznek van úgymond ügynöke. Nagyon más az amerikai sztárvilág és az amerikai színészvilág és a közép-európai magyar színészvilág?
Nem lehet összehasonlítani, de egyébként...
Nem csak a gázsik tekintetében
persze,
gondolom,
persze,
hogy nem,
persze,
de
nem, én sem arra gondoltam, mert az evidencia. És ez az, hogy nem lehet összehasonlítani, ez nem feltétlenül azt jelenti egyébként, hogy mi vagyunk rosszabb helyzetben. Pszichésen, anyagilag, ugye, amiről nem beszélünk, és elhasználódásban rosszabb állapotban vagyunk. De egyébként, bármilyen furcsán hangzik, meggyőződésem, hogy gazdagabb színész szakmai értelemben gazdagabb életet él egy magyar foglalkoztatott színész, mint egy amerikai sztár. Mert hogyha, gondoljuk végig, egy nagyszerű, vegyük a Sean Penn-t, akit nagyon tisztelek, egy Sean Penn szintű nagyszerű színész eljátszhat egy évben, mivel az amerikai film az nem 30-40 napig forog, mint egy magyar, hanem 60-70 napig próbákkal, utazásokkal, felhajtással együtt, ez valószínűleg 3 hónapot biztos, hogy elvesz egy főszerep, 3-4 hónapot is akár egy színész életéből, tehát ő 3-4 főszerepet eljátszik egy évben. Ezt felszorozhatjuk, akkor 10 éves intervallum alatt egy jól pörgő színész 20-30 filmet megcsinál, annyit talán nem is. Magyarországon pedig, főleg amikor én elkezdtem a pályámat a 80-as években, ami egy szerencsés időszak volt, és volt magyar televízió, ahol tévéjátékok készültek, és egy folyamatos szinkronizálás zajlott most is, de akkor is voltak persze furcsa NDK filmsorozatok, amelyek nem voltak színészileg kihívásuk, de több művészfilm jött be. Az egy nagyon, tehát gyakorlatilag 24 órán át tudott az ember minőségi munkával találkozni, és mindenfélével. Tehát amikor rámutattam 96-ban a Víg Színházra, ahol akkor játszottam, ami épület is impozáns, tehát jó érzés volt rámutatni ott az amerikai kollégáknak, nem akárkiknek, ott Robin Williams, Müller, Stahl, ugye német színész, Ellen Arkin, akkor azért ők érezték, hogy itt valami ebben az épületben történik, és elmondta az ember a szerepeit, tehát nekik csorgott a nyáluk. Ez nagyon vicces volt, de ők irigykedtek. Tehát egy amerikai filmszínésznél az egy kunst megteremteni azt az esélyt, hogy a Broadway-n eljátszon egy nagy szerepet, és nem is feltétlenül sikerül, mert másfajta koncentrációt igényel.
Tehát ahhoz már számos, akár Oscar-díjas film szerep kell, hogy valaki mondjuk színházban megkapjon egy igazán fajsúlyos szerepet.
Így van, és mondom nagyképpen, nagyon másfajta munka azért a színészet, színházban, másfajta képességeket igényel. Tehetséget mind a kettő, de más, tényleg másfajta. Tehát a lényeg az, hogy ott egy ügynök, egy egész stáb kezel az ember életét, az nyilván óriási segítség. Nálunk ez gazdasági értelemben sincs így, és az a fajta ügynök ráadásul, azt én nem nagyon tudom, hogy van-e Magyarországon, akivel egy olyan bensőséges, intellektuális kapcsolat is létrejön, hogy az illető szortíroz, ajánl, frizúraváltást ajánl, hogy milyen típusú újságcikkekben szerepelhet és nem szerepelhet. Hát egy amerikai sztárnál egy evidencia, hogy körbeveszik nyilván nők esetében, de talán még férfiaknál is a saját sminkestől kezdve a forgatókönyveket szortírozó irodalmárokig. Ezt mi mind magunk csináljuk. És ilyen értelemben, ha a kettőt összerakjuk, hogy az életünk tulajdonképpen sűrűbb, és nem áll rendelkezés ilyen apparátus, nem akarok itt nagyon sírni, mert én a szerencsés flótások közé tartozom egész életemet, tehát ez nem nyafogás, ez egy tény, hogy nem véletlenül használódik el olyan szinten egy európai, közép-európai színész, ahogy elhasználódik, nem véletlenül sikerült a Kamarának egy szakmai nyugdíjat kiharcolnia.
Kétszer is említette már a szerencsét, és hogy szerencsésnek tartja magát, és talán még az is elhangzott valahol, hogy egy szerencsés generáció tagja, és ha visszatekintünk, akkor tulajdonképpen a 80-as évek elején, 80-as évek közepén indult színész generáció, talán az utolsó valóban szerencsés színész generáció, ahogy ön is utalt rá, hogy akkor még rendszeresen készültek tévéfilmek, akkor még valóban a színészek voltak a mai értelemben vett celebek, ők szerepeltek a magazinok címlapjain, És ha megnézzük az ön pályakezdését, mondjuk a 80-as évek elejét, akkor valóban, hát ha én jól emlékszem, akkor még főiskolásként két komoly főszerep, vagy már a főiskola végén ugye az egyik a Csacsacsa című film, a másik a Szerencsés Dániel, két komoly főszerep, és aztán rögtön a Víg Színházi szerződés. Mi az, ami ebből valóban Rudolf Péter, és mi a szerencse?
Hát azt gondolom, a kettő együtt. Az embernek készen kell állni arra, hogy a rátaláló szerencsével bánni tudjon. Tehát valahogy azt érzem, hogy van valami rend a világban. Tehát amiben én eddig nagy energiákat fektettem, valahol, valamikor becsülettel, hangsúlyozom, pedagógus szülő gyerekként, gyerekeként, ez nekem fontos, annak valahogy meglett a hozadéka, ahol lustaságból, felületességből félrecsusszantak a dolgaim, akkor annak is meglett, mindennek meglett a következménye. Az, hogy nem vagyok kitartó bizonyos ügyekben, annak is meglett a következménye. Tehát én most eljátszhattam volna olyan szerepeket, véletlenül úgy hozta 2-3 casting az elmúlt időszakban, ha én beletettem volna az angol tanulásba, amit én mindig, most én primitívnek tűnik a dolog, de tényleg ilyen egyszerű. Beletettem volna azt a munkát, amit én akkor acírosan elhatároztam, technikákat dolgoztam ki rá, hogy én hogyan fogok megtanulni angolul, hogy nem kell hozzá intenzívre járnom, hanem hogyan hallgatom a BBC-t. Tehát angol tagozaton végeztem, hát 1978-ban. Ezt aztán úgy mindig elsikkasztottam. És most, amikor gyakorlatilag kiválasztottak egy 2 évvel ezelőtt egy, nem az az érdekes, hogy nagy szerepre, hanem hogy kifejezetten izgalmas és jó szerepre egy amerikai filmben, ott egyszer csak megkaptam azt a pofont teljes joggal, hogy miközben már gyakorlatilag kiválasztottak, elkezdtek számolgatni, hogy miattam az utolszinkron, az körülbelül mit jelent, és ugrott a dolog, mert ez gazdaságilag már nem értem félben. Meg. Tehát miről beszéltem eddig? Az a kérdés.
Hát, hogy szorgalmasabban kellett volna angolt tanulni, és hogy igen, mi minden múlik a kitartáson. És
igen, erről beszéltünk. Tehát mondhatjuk azt, hogy hogy megtalálhatott volna a szerencse, nem tettem bele elég munkát adott pillanatban. Az, hogy nekem olyan kölyök képen volt, hogy tényleg katonaruhában sem kaptam sört, mert azt mondták, hogy 18 alatt nem szolgálnak ki, ez hozta nyilván a Csacsacsát, a Szerencsés Dániát, és még a Jóblázadását, és még elég sok szerepet évekig ide sorolhatunk. Ilyen kölyök képpel választhattak egy amatőr színész, és közöttem. De nyilván ezeket közben valamilyen módon csak el kellett játszanom, hogy az egyik megszűjjel másikat. Különben a következő már nem jött volna.
Itt a pályakezdés idején ugye említettük a Víg Színházat, illetve a Víg Színházi szerződést. Ugye, ha felidézzük ezeket az időket, akkor ez már a Várkonyi Zoltán utáni nagy időszak, 80-as évek elején, hiszen 70-es évek, amikor 79-ben halt meg, azt hiszem, Várkonyi Zoltán. De hát azért itt a Víg Színházban akkor még olyan színészóriások voltak, mint Darvas Iván, Páger Antal, Rutka Éva. Hogyan tekint vissza erre az időszakra? Mit kapott ettől a Víg Színházi időszaktól? Mi az, ami fontos így visszatekintve?
Hát köpnyi nyelni nem tudtunk, mikor beálltunk a büfében a sorba, ez világos. Tehát az ember előtt és mögött is legendák álltak. A Víg Színházban rengeteg dolgot tanult meg az ember a szakmából. Nagyon sokat kaptam. Tehát eleve én ugye Víg Színházi, mi évfolyamunk, az Víg Színházi rendezők évfolyama volt. Tehát én Marton László Valló Péter osztályba jártam, a párhuzamos osztályba pedig a Kaszás Attila, Eszenyikő, Méhes Raci, Rátóti Zoli féle osztályba, ott pedig a Kapás Dezső, Horva István. Tehát mi már gyakorlatilag a főiskoláról az első munkáinkat a Vígben csináltuk. És ez az egész időszak persze meghatározta a színházhoz való viszonyomat, ugyanakkor az egy törés ám bekerülni egy professzionalista intézménybe, mert a főiskola bizonyos értelemben egy átverés. Tehát az az alapossága, hogy ott az ember morzsolgathat egy anyagot, amiben nekem nagy örömöm volt, mert, mint említettem, kereső alkat vagyok, tehát nem azonnal találok rá dolgokra, ha egyáltalán rájuk találok egy jeleneten belül is. Ez kifejezetten jól állt, vagy jól szerettem a főiskolás létet. Mámoros időszak volt. Ehhez képest azért, amikor úgy van kiírva az ember próbára, hogy egy órára érkezik, és 1:25 megy, mert jön a következő jelenet, az a fajta folyamatos, professzionalista haladjunk állapot, azzal én máig harcolok, rendezőként is, és színészként is. Közben meg nyilván egy ilyen fajta épületben rend a lelke mindennek, mert szétcsúszna, nem tudnám. Ez egy hatalmas apparátus, aminek ott működnie kell. Ezektől a színészektől rengeteget tanultam, akikről beszélünk.
Ugorjunk akkor egy nagyot az időben, talán többet, mint 15 év. A Víg Színház után következett az Új Színház, ami azért, ja, azért is fontos állomás, mert nem csak játszott, rendezett, de művészeti vezetője is volt. a teátrumnak. Ez a művészeti vezető nyilván markánsan meghatározza egy színház profilját, arculatát. Milyen volt az ön művészeti vezette új színház, ha így visszatekint?
Nem volt markáns. ez volt a baja. Vagy az én bajom nyilván. Tehát ez egy furcsa helyzet második emberként egy ilyen ranglétrán szerepelni, mert nagy változtatásokat az természetesen első emberként mer megcsinálni az ember. Második emberként akkor, hogyha olyan magabiztossággal áll neki a dolognak, és látja maga előtt azt a 3-4 évet, hogy hova akarja eljuttatni a társulatot, önmagát és ezt a színházat, amit rábíztak. Bennem nagyon sok bizonytalanság volt akkor, és azon kívül, hogy szépen csendben azért azt gondolom, hogy az új színház akkori időszakában nagyon fontos előadások létrejöttek. Az, hogy mitől voltak csendben, hogy ez mennyire egy szakma hibája, amely egy betokozódott erőállapot szerint érdeklődik, vagy nem érdeklődik, követ figyelemmel, vagy nem követ figyelemmel eseményeket, az egy másik kérdés. Nem voltam markáns. Egy mondattal akarom jelezni az akkori munkásságot. Nem voltam markáns, ugyanakkor semmiféle szégyenérzet nincs benne, mert ebben az időszakban született mondjuk egy Jirzsi Mentzer rendezés, ami azóta is megy. Vinyánszky Attila számtalan munkájával értünk el. Egyébként aztán a vége felé már a Poszton is sikert. Tehát azt gondolom, hogy történtek dolgok. Nem voltam elég... Tehát nem volt egy olyan erős jövőképem, amihez ezeket...
Tehát nem volt vízió erről a színházról, hogy mit szeretne igazán itt csinálni?
Gyáva voltam nagyon nehéz munkám egy... Mert az első dolog az, hogy az ember fölfest valamit, fölfesti akár magában, hogy kikkel és mit szeretne csinálni. És irgalmatlan komplikált akkor, hogy mi mindent kell emellé rendelnem, pénzt, paripát, fegyvert, és milyen közegben dolgozom, tehát egyszerre kéne közben politikusnak lenni bizonyos értelemben, mert az első az, hogy a fölfestett képhez megtalálja az ember a saját munkájával, persze nem már nem lasszolva, a közönség réteget. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy nagyon eklektikus volt a közönség, nyilván, mert eklektikus volt a műsor. És X mennyiségű művészszínházat visel el a város. És nagyon érdekes kérdés, hogy olyan előadás is itt végül is nagyon korán levételre került, ami a Poszton a közönségdíjat kapta. Tehát ott azok a white, nevezük whitefield-ieknek nyilván, akik a Poszton fölbukkannak, azoknak fontosabb talán a színház, mint egy átlag
néző. Tehát ha jól értem a szavaiból, akkor nem nagyon tudták eldönteni, hogy ez egy újabb és sokadik művészszínház, egy olyan polgári színház, vagy a polgári színjátszás hagyományait képviselő teátrum, egy kicsit nyitni a még szélesebb közönség rétegek felé.
Így van.
Nem volt meg a csapás irány.
Így van. Tehát önmagában az, hogy értékes dolgok jönnek létre, az fontos, de ezen belül az nagyon fontos, hogy tartson valami felé. A stilárisan, színészet, színész vezetésben, hogy valamilyen mondom, egyfajtaságban még csak egy felismerhető, beazonosítható helynek kell lenni.
Ha most művészeti vezető lenne, nem az új színházban, hanem egy budapesti teátrumban, vagy merjünk nagyobbat támadni, mondjuk igazgatója lenne ennek a színháznak, akkor milyen színházat csinálna szíve szerint? Egyáltalán milyen lenne ön szerint így 2010 tavaszán az ön számára ideális színház Budapesten?
Biztos, hogy népszínház lenne. A népszínház meghatározásában nagyon leegyszerűsítve azt mondom, hogy a ganyi kommersz és az elitizmus között szeretnék, ha egyszer így alakulna az életem, vagy nyilván sokszor alakult már, úgyhogy ez fölmerült, nem bennem elsősorban, hanem akár másokban, és így aztán persze bennem is, automatikusan végig gondolva mindezt. Biztos vagyok abban, hogy nagyon, nagyon egyszerű mondatot tudok erre mondani, hogy szerintem az az értelme mindenféle művészeti alkotásnak, hogy elolvasva, megnézve, a színházból kijöve, én jobb ember legyek. Ez most olyan gyermetegen hangzik. Ez lehet, hogy ez a hatás, ez egy perces, 10 perces, szerencsés esetben akkor elnyújthatjuk az időt. Tehát azt gondolom, hogy bármilyen történetet mesélünk el, bármilyen fájdalmas lehet. Ez nem azt jelenti, hogy happy endeket várok el a történésektől, tehát nem az amerikai hollywoodi szisztémáról beszélek, hanem arról, hogy azt sugalljuk, hogy van értelme élni. nem ér tudnék szerintem színházat csinálni adófizetők pénzén, filmet csinálni adófizetők pénzén, hogy azt sugallom, hogy semminek semmi értelme. Tudnék, akkor valószínűleg a filmkészítésnek és a színházkészítésnek sincs értelme, tehát a körbe zárult, ne tessék akkor megcsinálni.
Ez az rossz, hogyha sok lelógatott fejű ember megy hazafelé a
igen, és nem arról beszélek, hogy nem érhető meg fájdalmak, de tudok egy filmből tudok egy példát hozni, a Hullámtörés című film. Megrázó, megrendítő, fájdalmas történet. Egy olajfúró, szerelmes szerelme egy lányjal, egy elég zárt közösségből indulnak ők el, az egyik olajat fúrja, a másik pedig várja az urát. A férfi egy nagyon komoly balesetet szenved, gyakorlatilag megbénul. És egy őrült történet, nagyon imádja őt a nő, és bele kényszeríti ez a férfi betegségében, szerelmével, nyilván eltorzult lélekkel, hogy a nő ott abban a zárt közösségben éljen, tulajdonképpen kurvásítja, és be kell számolni a nőnek arról, hogy miket él át, és így lelkiértelemben is így tartja sakban, és így marad meg a kapcsolatuk, a közösség a nőt tönkreteszi, és belepusztul ebbe az egész történésbe. Ez egy fájdalmas történet. A végén, amikor tengerésztemetést kap ez a csodálatos asszony, aki a szerelmében ennyit mindent tett meg a uráért, eltávolodunk, és sehol semmi, messze van a szárazföld, és mégis megkondulnak a harangok. Most ez nem a hitről szól, az egy másik történet, hanem a megtisztulásról, és hogy a dolgoknak van valami rendjük, és lehet, hogy egy közösség ott akkor ostobán nem vette észre, hogy micsoda érték, micsoda csoda, micsoda szent, micsoda szűz bizonyos értelemben ez a nő. És ez annyira bennem maradt, hogy végigjárjuk a poklokat ezzel a nővel. És a végén mégiscsak valamiféle rend lesz. És azt gondolom, hogy olyan, akkor van értelme színházat csinálni, hogyha a végén ez sugározza az előadást. Amikor arról beszélek, hogy népszínház lenne, akkor azt gondolom, hogy ez feladata a népszínháznak. És ez nem ezt jelenti, hogy nem lehet kutakodni, nagyon nagy szükség van arra, hogy különös megoldásokat keressünk. Ez nem stiláris jegyeket, hanem morális kérdéseket vett föl, hogy miért csinál az ember művészetet.
Rudolf Péter színművész a vendégünk ma délután, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.